Jakab apostol mondja, senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem. Mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe, azután a kívánság megfogalma bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált vensz. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen a mi Úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 266-os dicséretünket keressük ki énekesünkből. A 266-os dicséretünket keressük ki, és annak a legelső versét fennállva énekeljük. Így kezdődik a 266-os énekünk. Egyet nagy királya, magasztalunk téged. Létünknek és Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét Mózes első könyvéből. Mózes első könyvének a 4. fejezetéből az első 15 verset olvasom, Kain és Ábel történetét. Hallgassuk tehát a megnevezett igerészt, Mózes első könyve, 4. fejezet, az első 15 verset olvasom. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Káint, és ezt mondta, fiút kaptam az Úrtól, majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földművelő. Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a vétek az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodhatsz rajta. Egyszer azt mondta Kain a testvérének Ábelnak, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére Ábelre, és meggyilkolta. Akkor az Úr ezt mondta Kainnak, hol van Ábel a te testvéred? Kain ezt felelte, nem tudom, talán őrizője vagyok én az én testvéremnek. De az Úr így szólt, mit tettél, testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termőerejét, bujdosó és kóborló leszel a földön. Ekkor Kain azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bujdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Kaint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Áldja meg az Úr Jézus az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását, továbbadását. Helyünkön maradva, gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, vágyunk téged magasztalni, és vágyunk eljutni arra a látásra, amely teljes valójával tudja szemlélni dicsőségedet, lényednek csodáját, szereteted végtelen nagyságát. Így kérünk téged, hogy nyisd meg erre szemeinket, nyisd fel sötétségben levő lelkünk szemeit is, hogy téged tudjunk látni, szemlélni, megismerni. Tudjuk, Urunk, hogy a rólad való ismeret kijelentésen alapul. Vágyunk úgy előtted megállni, hogy te kijelenthesd magad nekünk. Kérünk így téged, hogy áld meg minden gyülekezeti alkalmunkat, hogy a Biblia szavain keresztül téged tudjunk megismerni. Az a kijelentés, amit adsz nekünk ígédből, szent lelked által, ha tudjon szívünkig hatolni, ha tudjon bennünket elérni és átformálni. Urunk, magasztaló éneket énekeltünk az imént, énekeltünk csodáidról, hatalmadról, a teremtett világ hogyan dicséri a te lényednek bölcsességét, de hadd valljuk meg, hogy a mi szívünkből olyan ritkán fakad igazi dicséret. Tudunk dicsérni néha, de a mi szívünk sokszor másra tekint, a mi lelkünkben keserűség van, vagy szomorúság, e világi gondok, terhek, amelyek lefele irányítják tekintetünket, és nem nézünk rád. Taníts bennünket, Istenünk, arra, hogy rád nézzünk. Taníts bennünket igédből, hogy bölcsé lehessünk. Formáld a szívünket, hogy az olyanná legyen, amilyenbe te magad gyönyörködni tudsz. Kérünk téged így a távol levőkért, könyörülj azokon, akik nem lehetnek közöttünk. Légy velük, igéddel őket is érints meg, érd utol, ments meg az ő életüket is. Könyörülj a betegjeinken, a kórházban levő testvéreken, kezelés alatt állókon, műtéteseken, végtelen irgalommal. Légy ígéreted szerint a betegekkel, a nyomorultakkal, segítsd őket fel a betegágyról. Nyisd meg az ő ajkukat háladásra, gyógyulásért. Légy velük és kegyelmeddel is ajándékozz meg őket. Könyörülj a szomorkodókon, az erőtleneken, könyörülj a gyászoló lelkűeken. Te ismered mindnyájunk szívét, életünket te tudod felemelni, megáldani. Így kérünk, légy közöttünk, önmagaddal áldj meg, és szólítsd meg szívünket. Amen. Kedves testvérek, énekszóval készülődjünk az ige hirdetéséhez, mégpedig a 170-es énekünket keressük ki énekes könyvünkből, a 170-es dicséretünket énekeljük. A 170-es énekünk a 210-es dicséret dallamára éneklendő, és így kezdődik: Jöve ló áldott Szentlélek, gerjeszt fel híveidet. Tételem alapígéje írva található az imént felolvasott bibliai igerészben, Mózes első könyvének a 4. fejezetéből, Kain és Ábel történetéből egyetlen egy verset, a 7. verset fogom újra olvasni. Tehát 1 Mózes 4.7 az igehely. Az Úr mondta ezt Kainnak: hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a vétek az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodhatsz rajta. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, történelem során különös életrajzokat ismerhetünk meg. Olvastam olyan életrajzot is, hogy több száz évvel ezelőtt volt ez. Indult egy élet, különösen nagy nyomorúságban, sokadik gyermekként született egy szifiliszes anyától, a korábbi testvérei közül rengeteg az édesanyja betegsége miatt erős fogyatékossággal bírt, vagy meghalt csecsemőként, és megszületett ez a sokadik gyermek, akire emberileg szólva talán mindenki úgy nézett volna, hogy a vesztes, akiből úgy se lesz semmi, és világhíres művész lett belőle. De tudunk olyan életrajzokat is, olvashatunk olyanokat is, hogy csodálatos polgári családból, szelíd lelkű anyától, apától, vallásos nevelésben részesített gyermek, eminens tanuló az iskolában, de ha a felnőtt korát megismerjük, nem mondom a nevet, akkor a történelem egyik legvéresebb kezű diktátorát találjuk meg ő benne. Különös történetek ezek, és bizony az új sorozatban látni fogjuk majd, amely ma indul, hogy nem mindenki válik azzá, amivé az ember esze gondolná, hanem sok-sok különös dolog hatása, amely ugye hat ránk, amely által az ember valamivé cseperedik. Új sorozatot indítunk ma, amelynek ilyen egyszerű címet adtam, hogy a menthetetlenek. Természetesen bibliai személyekről lesz szó, mai napon Káinról, és nem csak olyan személyekről szeretnék szólni majd közöttetek, akiket nem tudott Isten nagy szeretete megmenteni, mert nem hagyták, hanem olyanokról is szó lesz a sorozatban, akiket meg lehetett menteni, de nagyon nehezen. És hadd tegyen mindjárt címhez hozzá, hogy nehogy félreértés támadjon bennünk. Ez az, hogy menthetetlenek, és ugye főleg olyanokról lesz szó, akiket az Úr sem tudott megmenteni. Nehogy úgy értsük ezt a címet, hogy Isten keze lenne rövid a mi megmentésünkre. Isten tiszteletben tartja a szabad akaratunkat. El lehet kárhozni. Sajnos lehet választani a halál útját, a rossz utat, és Isten remegő szívvel, síró lélekkel tiszteletben tartja még a rossz döntéseinket is. Mindent megtesz azért, hogy helyesen döntsünk, hogy a jó utat válasszuk. Sajnos akiket Isten nem tud megmenteni, ez nem Istenen múlt, hanem azon az illetőn, aki nem hagyta magát, hogy Isten kegyelme, szeretete őt megmentse, és az élet ösvényére igazgassa a lábait. Mi a célja ennek az új sorozatnak? Ennek az új sorozatnak a célja Isten megmentő szeretetének, kegyelmének és evangéliumának mélyebb megismerése. Én nagyon vágyom arra, és ezért imádkoztam sokat, hogy ez az új sorozat olyan evangélizáló legyen. Valóban tartson Isten lelke egy olyan tükröt elénk, amelyben nem csak magunkat látjuk meg, hanem még inkább az ő kijelentését Isten lényéről, evangéliumának csodálatosságáról, szeretetének végtelenségéről. Az igazi célja tehát a sorozatnak, hogy Isten még jobban megismerjük. Szeretete, kegyelme, evangéliuma még jobban világossá váljon előttünk, átjárjon bennünket és hatással legyen ránk. Nem célja a sorozatnak, hogy pálcát törjünk emberek, bibliai személyek élete felett, viszont szeretnénk tanulni a bibliai személyek hibáiból, rossz döntéseiből. Mindenképpen úgy hallgassuk majd a történeteket, hogy kell tanulnunk mások hibáiból, kell tanulnunk rossz döntésekből, hogy a mi életünk ne ismételje azoknak életét, esetleg hamis útjait. Nagyon fontos mondatot mondanék ennek a sorozatnak az egyik célja, és szerintem mindjárt majd Kain életén is látni fogjuk ezt, hogy nem a körülmények tesznek bennünket azzá, akivé leszünk, hanem a döntéseink. Még egyszer elmondom, mert ez egy nagyon fontos dolog. Olyan világban élünk, ahol a körülményeket szokta mindenki ugye megnevezni valami eredő erőként, okként, hogy ja, hát azért, mert ez meg amaz így van az életemben. Nem azért. Nem a körülményeink miatt leszünk azzá, akivé válunk, hanem a döntéseink formálnak bennünket azzá, akivé leszünk. Vagy jellemes emberekké, vagy éppen jellemhibásakká, vagy jellemtelenekké. Saját döntéseink formálnak bennünket azzá, akivé leszünk, nem pedig a körülmények, amelyeket mi nagyon-nagyon szeretünk okolni. Hát nézzük Kainnak a történetét. Így a Biblia elején fogjuk kezdeni, és majd szép lassan nézzük a személyeket. Hát az első ilyen, akit találunk a menthetetlenek kategóriájában, ez maga Kain. Látni fogjuk majd, hogy igyekszem ezeknek a személyeknek a jellemére is fókuszálni, hogy fogalmazzuk meg, hogy milyen jellemű emberek ezek, vagy éppen milyen jellemhibákkal rendelkeznek. Úgy vélem, ez nagyon-nagyon sok mindent megmagyaráz majd, amit Isten igéje tanítani akar. Kain, Ádám és Évának a legelső gyermeke, bűneset után születik ő, de ma így fogalmaznánk meg, hogyha az ő életrajzát meg kellene, hogy hívő szülők gyermeke. Ádám és Éva Istent még színről színre látták. Én úgy hiszem, hogy ez akkora kitörölhetetlen valóság és élmény volt a szívükben, hogy született gyermekeiknek mind-mind beszéltek arról, hogy igen, elrontottunk valamit nagyon, de van egy csodálatos Isten. Az Éden kertet, amit elveszítettünk, az örök életet, amit elveszítettünk, az a csodálatos Isten nekünk szánta. Ő szeret bennünket, törődött velünk. Óva intett, figyelmeztetett, sajnos nem hallgattunk a figyelmeztetésére, beszéltek nekik. Beszéltek Istenről, a szeretetéről. Beszéltek arról, hogy milyen volt a bűneset előtt, és milyen nyomorúságos volt az életük a bűneset után. Biztos vagyok benne, hogy Kain, így kell ezt megfogalmaznunk, hogy egy hívő családban felnövekvő gyermek, akinek minden lehetősége megadatott volna arra, hogy ő a helyes utat válassza, és Isten szeretetét őszintén, imádságban, lelkében, szívében keresse. Aztán látjuk azt a történetben, hogy Kain és Ábel áldozatot visz Istennek, Kain a föld gyümölcséből visz áldozatot, Ábel egy juhot áldoz Istennek, Ábel áldozatát Isten elfogadja, rátekint Ábelre kegyelmesen, de Kain áldozatát és Kaint nem fogadja el Isten, látni fogjuk majd miért. És hogyan reagál ugye Kain? Bedühödik, és Isten figyelmeztetése ellenére meggyilkolja Ábelt, a testvérét. Hát miért lett más az útja és a sorsa Kainnak, mint Ábelnek? Pedig ugyanarra volt lehetősége neki is, mint Ábelnek, a testvérének. És a feleletet itt kell megint elismételnem, hogy amik vagyunk, ez annak a következmény, hogy milyen döntéseket hozunk, és milyen jelleművé formálódunk belül. Milyen döntéseket hozol, és milyen jellemed van, ez meg fogja határozni jövendődet, utadat, életedet, boldogságodat, vagy éppen az életed elrontott minden dolgát. Hát nézzük most jó pár pontban azt, hogy mit tanulhatunk Kainnak az életéből. Az első, amiről beszélnék részletesebben, hogy áldozatot visz a föld terméséből. Ennek van egy különös szimbolikus jelentése is, hogy Kain hogyan gondolkozott, milyen volt az ő jelleme. Ő azt akarta Istennek vinni, ami az ő teljesítménye. Lám, ezért én izzadtam, én kapáltam, én gondoztam, viszek a föld terméséből. Viszem azt Istennek, Uram, ezt én teszem le az asztalra. Ez tőlem telt, ez az én erőm, az én teljesítményem, az én tudásom, az én ismeretem, az én izzadságom, az én fáradtságom, ezt fogad el. Kainnak a jelleméből az áldozata már mutatja, hogy egy nagyon büszke ember. Büszke arra, amit tud, büszke az elért eredményeire, büszke esetleg képességeire, amit elér, amit csinál, amit ő teljesítményként fel tud mutatni, végtelenül büszke ember. Isten igazságát teljesítményünkkel soha nem tudjuk kielégíteni. Nem Isten szeretetlenségére utal az, hogy erre az áldozatra Isten nem tekintett. Isten tanítani akarta Kaint, hogy ember, a teljesítményeddel üdvösséget elérni, bűntörlő kegyelmemet kiérdemelni nem lehet. Nem lehet. Ez lehetetlen. Engesztelő áldozatra van szükség, aki helyetted eleget tesz a bűnért, és az ő igazságát hitáltal te elfogadod. Nincsen más út. Kainnak az áldozata azt mutatja, hogy ő nem kér megváltót, hát ő vállalja Isten előtt, aki ő. Én beszéltem már ilyen emberrel, nagyon részletesen kérdezte az evangéliumot, elmondtam, mi az evangélium, hogy mi nem tudunk megfelelni Istennek, ezért Isten az ő nagy szeretetéből elküldte bűn nélkül való tiszta szent fiát, aki az emberért eleget tett, az ember helyett Isten igazságának. És Isten arra a bűnösre néz kegyelmesen, aki ezt a helyettes elégtételt elfogadja, elhiszi, hogy Uram, én nem tudtam eleget tenni, de Jézus eleget tett helyettem, ezt elhiszem, fogadja el Jézusért, Jézus igazságért. Na, ezt elfogadja Isten. És ez az illető, akivel beszéltem, megértette az evangéliumot, és azt mondta, hogy jó, ezt értem, de ő úgy akarja vállalni magát Isten előtt, amint ő van. Egy nagyon tehetséges fiúról van szó egyébként. Sok talentumos férfi ez. És így gondolkodott. Én majd odállok Isten, hogy ez vagyok én. Ez az én tudásom, ez az én teljesítményem. Nem értette meg, hogy így elveszünk. Kain ugyanezen az úton járt. Majd én a teljesítményemmel megmutatom Istennek, hogy én milyen ügyes vagyok. Nem lehet. Testvér, a legnagyobb teljesítményed, a legnagyobb tudásod, elért eredményeid, a szívednek a relatíve legtisztább indulata is elégtelen, hogy Isten igazságát megelégítse és betöltse. Erre csak Jézus volt képes, az ő igazsága, az ő szíve, az ő szeretete, az ő áldozata elégítette meg egyedül az Atya drága szívét, igazságát. Ábel ezt áttérezte, hogy ő nem tudja megszolgálni a kegyelmet. Ő nem tud megigazolni saját erejéből, ügyességéből, teljesítményéből. És ő vitte a bárány áldozatot, amellyel kifejezte, hogy helyettes, engesztelő áldozatra van szüksége. Na, erre tekintett Isten. Ábelt ezért fogadta el az Úr, mert Ábel lelkében ez az áldozat kifejezte, hogy Uram, megváltóra van szükségem, könyörülj rajtam. A második Amikor Isten nem fogadja el Kain áldozatát, nézzétek meg Kain reakcióját, amiből megint az ő jellemére tudunk következtetni. Nem tart önvizsgálatot. Olyan döbbenetes ez, hogy vannak emberek, akik hibáznak, és nem vakarják meg a fejüket, hogy akkor mit csináltam rosszul. Nem tart önvizsgálatot, akkor mi a hiba bennem, hanem a hibát mindig másban keresi. Körülményekben, ebben, abban, amaban. A gyerekek között vagyok, rengetegszer meg lehet ezt nézni, hogy a gyermekek is, az egyik elbotlik saját lábában a másik mellett, föláll sírva, és azt mondja, a másik elgáncsolt. De egyből a másik a hibás, az véletlenül se jutna eszébe, vagy ismerné be, hogy én voltam az ügyetlen, elbotlottam saját lábamban. Múltkor az egyik gyermekemnek az iskolában a tanárnője eltörte véletlenül a körzőjét. A tanár. Hozzá se nyúlt a gyermekem, a tanár akarta feszegetni, hogy hogyan lehet kinyitni, eltörte. Úgy adta vissza, hogy ez a te hibád. Nem döbbenetes. Bennünk van az, a másik a hibás. Én tiszta vagyok. A másik az a hibás. Kain ugyanilyen. A hibát a másban keresi. Mindig a másik. Ő nem. Hát ha az ő áldozatát nem fogadta el Isten, akkor ugye nem az ő áldozatában, meg benne van a hiba. Ábelben, akiét elfogadta az Úr. Nem döbbenetesen ördögi ez a fajta gonosz hozzáállás, ami bennünk van. És nagyon sokan teszik ezt, úgy vélem, közöttünk is. Harmadik. Isten figyelmezteti Kaint. Drága dolog, úgy belegondoltam, hogy milyen különös dolog, hogy Isten rengetegszer kérdez embereket, de akkor, amikor veszélyben vannak, bajban vannak, kísértésben vannak, ott vannak a bukás előtt, akkor Isten elkezd őket kérdezgetni. Nézegettem csak ezt a történet körüli részeket, és azt vettem észre, hogy Ábellel nem beszél az Úr, ami fennmaradt volna, biztos, hogy beszélt vele Isten, de nem maradt fenn, hogy Ábellel beszélgetést folytatott volna. Amikor Ádám vétkezett, Isten kérdezte, hogy Ádám, hol vagy? Kain tele van düvel, haraggal. Isten megkérdezi, hogy miért vagy haragos? Miért horgasztod le a fejedet? Isten kérdez, meg akar őrizni, meg akar óvni, hogy gondolkodjál el, igazad van-e? Jól látod-e a dolgokat? Elkezded-e már végre keresni magadban a hibát, és azt javítani alázatos szívvel? Isten kérdez. Miért kérdez Isten? Mert félti Kaint, látja a szívét, és rá akarja vezetni Kaint a békesség útjára. Kain, tőled függ a te utad, a boldogságod, tehát Isten őt óvni akarja a bűntől. Ezt majd látni fogjuk a menthetetlen emberek életében és a nehezen megmenthető emberek életében is, hogy Isten remeg ezekért az emberekért. Mennyire vágyik Istennek a szív, hogy ezeket megmentse abból a keménységből, konokságból, rossz látásból, hamis útról, hogy megments őket arra az útra, amiben Isten gyönyörködik. De nem engednek neki. Óvja Isten a bűntől. És itt van az az ige, amit újra olvastam, hogy ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. De ha nem jól cselekszel, a vétek az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Milyen különös dolog, és Isten figyelmezteti, a bukás előtt figyelmezteti Kaint, hogy vigyázz, most nagyon nagy veszélybe vagy. Van egy bűn, ami rád vágyódik. Nem is gondolnád, de a te ajtód előtt ott leselkedik rád a vétek. Ugye a leselkedés, ez kifejezi egyfajta vadászműszó, ahol a ragadozó állatok elbújva leselkednek a prédára. Hát ez van a Bibliában, hogy a bűn leselkedik rád az ajtó előtt. Te nem számítasz rád, de rád fog rohanni. Rád van vágyódása a bűnnek. Vigyázz! És Kain mégis elbukik, és hadd mondjam el nektek, hogy annál súlyosabb Isten szemében a bűn, a vétek, hogyha a figyelmeztetés ellenére követtük el. Hányszor volt ilyen, hogy Isten figyelmeztetett téged? Vigyázz, erre és erre figyelj! aztán mégis elbuktál. Hát ott volt a figyelmeztetés. Miért van ez? Azért, mert a szívben melengetünk olyan dolgokat, gondolatokat, érzéseket, álmokat, amelyekre Isten nemet mondott. Hát azért van a bukás, mert a szívben melengetünk olyan dolgokat, gondolatokat, érzéseket, álmokat, amikre Isten nemet mondott. Nézzétek Kain szívét. Ő mit melengetett? Irigységet? Irigyelte Káintól azt, hogy Isten ő rá bezzeg, rátekintett. Dühöt melengetett, gyűlöletet melengetett, mások hibáztatását melengette. Nincs valami a te szívedben, amire Isten nemet mondott, de te melengeted. Egy gondolat, egy dolog, egy érzés, egy álom. Vigyázz, mit melengedsz a szívedben. A példabeszédek 4.23-as igéje sokszor eszünkbe jut, amikor ilyen témáról van szó. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Hát vigyázz a te szívedre. Isten figyelmeztette Kaint, nem élt a figyelmeztetés adta lehetőségekkel. A negyedik pontunk, hogy gyilkossá lesz sajnos Káin. Gyilkossá lesz. Melengedte a bűnös gondolatot, nem szakított vele, és akkor mindig jön a bukás. A bukás mindig akkor jön, amikor melengedjük a gonoszt, szép lassan, ugye, a gonosznak ki kell, szárba szökken gyümölcsöt hoz. A gyilkosság ennek a melengetett düh magnak már a gyümölcse volt. Köszöntő ige a Jakab levele első fejezetéből származott. Most hadd olvassam fel még egyszer. Jakab apostol végtelen bölcsességgel írja le a bűnnek a metódusát, hogy a kísértéstől hogyan tud eljutni a bűn a megszületésig. Jakab 1.14-15-ös vers. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Az elején ott van a melengetett dolog, amely bennünket von a bűn irányába. Ha dühös vagy valakire, akkor vonni fog a dühöd, a haragod abba az irányba, hogy jól megmond már a másiknak, hogy mi a véleményed, kihozd azt a másikat, de ha melengeted a dühöt, ugye, szép lassan a mag kell. És utána ilyen biológiai kifejezésekkel írja le Jakab apostol nagyon-nagyon nagy bölcsességgel, ugye a fogantatásról beszél, hogy a bűn előbb megfogan. Amikor egy kicsin gyermek egy anyaméhben megfogan, ugye nem látszik még sokáig, hogy az megfogant. Aztán szép lassan ugye annak látható jelei lesznek, hogy itt valami megfogant, és ugye 9 hónap múlva megszületik egy csodálatos új élet, napvilágra jön. Hát a bűnnek a beteljesedését ezzel a folyamattal szemlélteti Jakab. Hogy volt a te melengetett dolgot szívedben, és ebből a melengetésből lett egy fogantatás. Akkor még ott mindig van egy kicsi szakasz, akkor már megfogant igazából a bűn, ott a mélyen, ott van lappangva benne a szívedben, akár egy düh, akár egy tisztátalanság, egy parázna gondolat, akár egy tolvajlás, egy káromkodás, és van a lappangási időszak, ugye, aztán ennek lesznek látható jelei. Apró dolgokban szépen a környezeted előtt nyilvánvaló lesz, hogy te benned azért van egy-két ilyen és ilyen vonás, hajlam, ez és amaz, és amikor még mindig nem mondtál nemet a szívben levő gonoszságra, nem kiáltottál Istenhez, nem engedtél Isten figyelmeztetésének, meg fog születni. Napvilágra jön. Kainnál ez a gyilkosság volt. Van, akinél ez egy parázna bukás, van, akinél ez egy hatalmas káromkodás, sorolhatnánk még ezer és ezer példáját, a fogantatástól a születésig eltelik az idő, és napvilágra jön a gonosz tett. Gyilkossá lesz Kain. Az ötödik, amire figyelnünk kell, a bűn utáni reakciója. Megint utal az ő jellemére. Nincsen bűnbánata. Döbbenetesen látok néha embereket, akikkel találkozom, hogy nincsen bennük bűnbánat. Ó, ez és ez volt az életemben, de hát én semmit nem bánok, ez így volt, hát azt úgy lezárogattam, aztán most már tovább léptem, és hagynak maguk mögött kifosztott lányokat, életeket. Hagynak maguk mögött tönkretett életeket, családokat. De nem tartott bűnbánatot, ő csak úgy bűnbánat nélkül tovább lépett. Nézzétek Kain bűn utáni reakcióját. Nem kérdezi meg, hogy Uram, mit tettem? Minden jóérzésű bűnösben benne van ez egy bukás után, hogy jaj, mit tettem? Kainban nem. Kainban nem. Nem jön belőle, hogy mit tettem, és amikor Isten megint megkérdezi, hol van Ábel a te testvéred? Jön egy hazugság, utána egy pökhendi válasz. Nem tudom, hát talán őrizője vagyok az én testvéremnek. Döbbenetesen utal a jellemére, hogy kicsoda ő? Milyen jellemtelen ember ez a Kain? Isten a kérdésével lehetőséget ad a bűnbánatra, a bűnvallásra, a megtérésre. Nem él vele. Jön egy újabb hazugság, nem tudom, hol van Kain. Kim volt a mezőn, ahol éppen elrejtette a fűbe. Nem írja le a Biblia, hogy elásta vagy nem, de biztos, hogy próbált valami kis elrejtést a gonoszságából ugye tenni. És hazudik Istennek. Nem tudom. És a pökhendi kérdés, hát talán őrizője vagyok a testvéremnek. Mit tettél? Kérdezi Isten. Mit tettél? Megvárja, hogy hogyan reagálsz? Megint nem élt Kain avval a lehetőséggel, hogy bűnvallást tesz, hogy bűnbánatot tart és kegyelmet kér, nem élt vele. Ő ugye mindent jól csinál, ő majd vállalja Isten előtt, amit tett. Kemény szívre val, kegyetlen jellemre, kegyetlen lélekre val, érzéketlen szívre, akit mások fájdalma, mások könnye és mások nyomorúsága egyáltalán nem rendít meg. Aztán Isten kimondja az ítéletet. Elűzlek erről a földről, amely befogadta testvéred kiontott vérét a kezedből. Kóborlóvá, bujdosóvá teszlek. És nézzétek meg az ítéletre és a reakcióját, megint utal a jellemére. A reakciója az ítéletkor, hát ez sokalja, Uram, ez nagyon nagy ez az ítélet, ezt nem tudom elhordozni. Még neki áll feljebb, egy kis felháborodás van ebben a mondatban, hogy Uram, nagyobb ez az ítélet, mint hogy elhordozhatnám. Nem döbbenet, hogy az ítéletben és Isten fenyítő keze alatt sem tudja megalázni magát? Nem döbbentő, hogy nem mondja most az ítéletkor, hogy jaj, mivé lett az életem, hogy elrontottam a dolgokat? Ekkor sincs bűnbánat, hanem még sokalja a büntetést. Azt mondják a héber tudósok, a zsidó rabbik, hogy ugye a Kain név egy héber betű is a héber ABC-ben, a 22 betűs héber ABC-ben, és az a jel, amit jelettett ugye az Úr Kainra, hogy senki ne üsse agyon, az azt mondja, a homlokára itt tanítják a zsidó rabik, egy Kain betűt rajzolt Isten, és az volt a jel az ő homlokán. Milyen döbbenetes, hogy ott van a bűn pecsétje, az Isten jele rajta a száműzöttnek, a megátkozottnak, a kivetetnek, és a kivettetésben sem keresi Isten kegyelmét. Tudjátok, mindig a mi jellemünkre utal az, amikor nem a bűnt magát siratjuk, amit elkövettük, hanem a következményétől fáj a fogunk. Egyszer egy bírósági tárgyaláson, amikor egy rablót, aki már sok-sok boltot feltört, meg házat kifosztott, és elítélte a bíró, és meg akarta kérdezni, hogyha már annyiszor lebukott, és már mindig ült 2-3-4-5 hónapot, és mindig ugye újra követte el a bűnt, és az új lenyomata alapján ugye mindig elfogták, és meg akarta tudni a bíró, hogy na, végre jó belátása bír, és megkérdezte, hogy na, tanult valamit ezekből az esetekből? Tudjátok, mit mondott a vádlott? Igen, bíró, legközelebb gumikesztyűt fogok húzni. Nem döbbenetes. Arra volt gondja, elrontottam, mert az új lenyomatomat ott hagytam. A bűn következményét bánta, nem a bűnt. Hát nézzük Kain jellemét, kicsit összefoglalva. Büszke ember, nagyon vigyáz a lelkedben levő büszkeséggel. Önvizsgálatot nem tart, a hibát másokban keresi, nem hallgat az intésre, a figyelmeztetésre, melengeti a gonoszságot, teret enged a bűnös gondolatoknak. Nincsen fegyelem a szívében, az életében, a gondolataiban, az érzéseiben. Nem hajlandó bűnbánatot tartani, és ő nem tud bocsánatot kérni. Egyetlen egyszer nem hangzott el, pedig több párbeszéd maradt itt Kain után, de nem mondta azt, hogy bocsánat. Nem tudta ezt kimondani. Rettenetes jellem. Lássuk meg azt, hogy mindig nem a körülmények, ezt nagyon szeretjük ugye ráfogni a dolgainkat, körülményeinkre. Nem a körülmények határozzák meg azt, hogy ki vagy, hanem a szíved döntései. Milyen értékek mellett döntesz? Az örökkévaló értékek mellett, az Isten útja mellett, az Úr gondolatai mellett, vagy döntesz a világ tálcán kínálta lehetőségei mellett? Döntesz siker, pénz, dicsőség, karrier mellett, vagy éppen látszólag is nagyon bűnös dolgok mellett, azzá leszel, amivé döntéseit formálnak. Nézzük a tanulságokat. Figyelj oda, hogy hogyan döntesz élethelyzetekben. Nem a körülményekre kell figyelni, hanem mit akar velem Isten, bármilyen körülményben vagyok. Isten mindig kínálja a helyes utat. Bármilyen rossz a te sorsod, bármilyen nagyot rontottál életeden. Isten mindig kínálja a menekülés útját, a kegyelem útját, az életösvényét. Meg kell tanulni Kain életéből, hogy ő választhatta volna a történet több pontján, hogy más irányba forduljon ez a történet és az ő sorsa. De ő nem élt az Isten adta lehetőségekkel. Aztán lássuk meg azt, hogy Isten int és kérdez. Amikor neked teszi fel a kérdést, amikor téged int, figyelj oda rá. Ő olyan tiszta szívvel int és kérdez, amikor Isten valami kérdést intéz hozzád. Akár egy prédikációból, akár az igeolvasás alatt, belső indítatásban a Szentlélek érzed, hogy úgy valami fölmerül benned, figyelj oda ezekre a kérdésekre, mert Isten szíve remeg akkor érted. Félt téged, mert fontos vagy neki. Isten mindig rá akar vezetni az élet útjára, és oda akar vonzani téged, ahol a helyes utat találnád meg. Mit szoktál dönteni? Aztán van-e fegyelem a te szívedben? De fontos tanulság, fontos kérdés ez, hogy van-e fegyelem a mi szívünkben? Van-e fegyelem érzéseid és gondolataid felett? Vagy úgy kószálhatnak benned az érzések, ahogy éppen jönnek, mennek, dű, indulat. Hogyan van ez nálad? Mit szoktál melengetni a szívedben? Melengedsz-e olyant, amire Isten nemet mondott? De te azért melengeted és foglalkozol vele. Belátod-e a hibádat? Vagy mindig másokra fogod? Melyik mérték neked a vonzó, amit Isten ad, vagy amit a világ kínál, a világ csodálatos csomagolásba tudja kínálni a dolgait? Nagyon sokat ígér mindig az ördög. És nagyon tetszetősnek van kidekorálva az az ösvény, amire az ördög csábít, de nem az az élet útja. Hajlandó vagy-e bűnbánatra és bocsánatkérésre, És milyen a te reakciót, ha lelepleznek? Milyen a te reakciót, hogyha megkérdeznek? Milyen a te reakciót, hogyha fenyítenek? Jó múltkor volt egy különös eset. Egy rokonomnál láttam egy olyan könyvet, amit lelkileg nagyon veszélyesnek tartok. És meg akartam kérdezni, hogy olvassa-e, vagy miről a véleménye, vagy miért olvassa. És csak úgy elkezdtem, hogy láttam nálad egy könyvet, és nem is tudtam tovább mondani. Így felcsattant, hogy mindenki azt a könyvet olvassa, amit akar. Döbbenten néztem. Én ne szóljak bele, még döbbentem, még jobban megdöbbentem, és még jobban néztem, hogy én csak meg akartam kérdezni. Nem volt célom, hogy letorkoljam, vagy beszóljak valakinek. Annyira messze van tőlem. De még én kaptam a kioktatást. Olyan különös dolog ez. Hogyan szoktunk reagálni, hogy megkapargatnak bennünket olyan helyen, ahol valami nincsen rendben az életünkben. János evangélium a 3. részében van néhány ige. Azt mondja az Úr Jézus, hogy mert aki a rosszat cselekszi, az gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. A mi reakcióink elárulnak bennünket, hogy a sötétséget szeretjük, vagy a világosságot szeretjük. Istennek a szeretete Jézusban megjelent számunkra, és Jézusban megjelent számunkra az Isten elfogadása. Amin az első pontban rossz irányba indult el Kain, az az ő áldozatának az egész bemutatása volt. Rossz volt az ő nézőpontja, kiinduló pontja. Hadd mondjam el nektek, hogy Isten feltétel nélkül szeret. Isten téged feltétel nélkül elfogad. De hogy te megigazulj Isten előtt, ennek már az a feltétele, hogy te Jézus igazságába öltözködj bele. Mert a te igazságod az olyan, mint a szennyes ruha. A te igazságod az nulla, az elégtelen, az semmis. Isten szeret, vár, elfogad, de az ő igazságához, tisztaságához csak Jézus igazságába beöltözve lehet közeledni. Ez nagyon fontos. Erről szól az evangélium, hogy Isten látja az ember elégtelenségét, és hadd mondjam egy különös képpel, a megigazulás kabátját kínálja mindenkinek, ezt a megigazulás kabátot, mondom nagyon-nagyon képletesen, Jézustól lehet hitáltal átvenni. Ki bármilyen más úton akar megállni Isten igazsága előtt, az nem fog ebbe a kabátba megjelenni, vagyis elégtelen lesz, és elveszik az ítéletben. De Isten nem ezt akarja. Elküldte Jézust, aki meghalt érted és értem. Az ő igazságát, az ő tisztaságát, bűntelenségét, ártatlan halálát Isten elfogadta értem és érted. És bennünket akkor lát igaznak, ha mi elfogadjuk az értünk meghalt Jézus áldozatát. Amikor azt mondjuk, hogy Uram, Jézus, a te igazságodba öltöztes engem, mert az én igazságom olyan, mint a szennyes ruha. Kain a maga igazságába állt meg az áldozat bemutatásakor, és nem bizonyult elegendőnek. Neked sem bizonyul elegendőnek, hogyha saját magad teljesítményével mész Isten elé. Isten szeret téged, Jézust adta érted. Fogadd el az ő ingyen csodálatos ajándékát. Történettel fejezem be, egy fiatalasszony történetével, aki boldog volt, amikor férjhez ment egy tengerésztiszthez, és úgy vélte, hogy az ő élete nagyon csodálatos lesz. Csodálatos férje van, akit szeret, romantikus az ő házasságuk. És milyen csodálatos lesz, hogy a férje haditengerész, és a csendes-óceáni bázisokra költöztetik őket, és ő világot fog látni, több országban fog lakni, több ország nyelvét meg fogja ismerni, milyen jó lesz többféle helyen lakni. aztán nem úgy alakult az élete, hogy ő ezt a házasság kötéskor látta volna, aztán amikor már úgy elcsüggett, akkor megírta ezt a panaszos levelét az édesanyjának, hogy hát drága édesanyám, annyira boldogtalan az életem, keveset tud itt lenni a férjem, zavar, hogy azokban az országokban, ahova helyezik őt, és én költözök vele, nem értem az idegen nyelvet. Nincsenek barátaink, mert mi kialakulna egy barátság, el kell költözni 6000 kilométerrel odébb egy másik bázisra, egy másik szolgálati lakásba. Én most már nem bírom ezt, hazaköltözöm. És a bölcs édesanyja csak egy két mondatos válaszlevelet írt a lányának. Így hangzott ez a válaszlevél. Két nő néz ki a börtön rácsán. Az egyik a sarat látja, a másik meg a csillagokat. Ez az édesanyja nagy bölcsességgel ráirányította a lányának a látását arra, hogy a te boldogságod és a te megelégedettséged, ez nem a körülményeidtől függ, hanem attól, hogy hogyan szemléled az életedet, és merre tekint a te lelked. Ugyanabból a helyzetből, ha lefele nézel, akkor csak a sarat látod. De hogyha bárhol vagy, Istenre tekintesz, fölfele tekintesz, akkor látod a csillagokat, látod a fényt, egészen más lesz a te jövőképed és perspektívád. Kain a sarat nézte, a többszöri intés figyelmeztetés ellenére. Isten nekünk megadja azt a csodát, hogy nézzük Jézust, a világ világosságát, életünk értelmét, szabadítóját, gazdáját. Őt ragad meg, ő hozzá kiálts. Amen. Énekeljünk, testvérek, válaszul az ige hirdetése egy énekverset a 266-os dicséretnek a negyedik versével magasztaljuk a mi szerető Istenünket, hogy szeret minket és igent mondott életünkre. 266-os dicséretünknek, tehát a negyedik versét énekeljük. 266-os ének negyedik verse így kezdődik. Hallelujád zengve, magasztalva áldjad Krisztus által jó atyádat.
Hallelujád zengve, magasztalva áldjad Krisztus által jó atyádat. Hát Isten élő, igaz hittel élet, és a szíved Jézus élet. Boldogság, üdv vár rád, fenn az ékon áldon, a fehér ruhában.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Vágyunk, Urunk Istenünk, tanulni a bibliai személyek életéből. Vágyunk figyelni rád, hallgatni rád az új sorozatban is. És olyan különös, hogy tényleg találunk a Bibliában számtalan szemét, akit nem tudtál megmenteni, mert ők nem hagyták, nem akarták, hogy megmentsd őket. Nem hallgattak te rád, Úr Jézus, nem hallgattak az isteni szóra, intésre, figyelmeztetésre, hanem mentek konoksággal a maguk ösvényén. Urunk, szeretnénk tanulni alázatosan ezeknek a bibliai személyeknek az életéből. Szeretnénk, hogyha valóban megmutatnád, lelepleznéd előttünk mindazokat a dolgokat, amelyek esetleg a mi életünkben hasonlatosak a sorozatban szereplő személyekhez. Könyörülj a mi jellemhibáinkon, könyörülj szívünkön, és valóban hadd formálódjunk olyan jelleművé, akikben gyönyörködni tudsz, akiknek az élete a te kezed munkája. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk, ha a mi szívünk büszke, könyörülj rajtunk, hogyha a mi szívünk másokat hibáztat, és soha nem magunkban keressük a hibát. Könyörülj rajtunk, hogyha nem tudunk bocsánatot kérni, vagy nem vagyunk hajlandóak még lelepezés után sem, a bűnbánatra és a bűnvallásra. Könyörülj rajtunk, Istenünk, mert te tudod a mi egész lényünket átformálni, újjá tenni kegyelmed által. Erre kérünk téged, hogy tégy újjá Jézus Krisztus által, tégy újjá Jézusban, és öltöztess bennünket élő hit által, szent lelked munkája nyomán, az Úr Jézus igazságának palástjába. Nem magunkban akarunk bízni, nem a saját teljesítményünket akarjuk odavinni eléd és azzal szolgálni neked. Jézusért fogadj be, Jézus igazságáért, az ő bűnmentes, tiszta, csodálatos életért. Fogadj be bennünket, és add, hogy olyanná válhassunk, amilyen az Úr Jézus is volt. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Amen. A csendes percben mindenki a saját imádságát, szívefohászát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mózes mondta, tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtök beadtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és hallgass szavára, mert így élhetsz és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened az Úr ad te neked. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 228-as dicséretünknek a második, harmadik és negyedik versei. 228-as dicséretünket keressük ki az énekes könyvünkből, és a második, harmadik, negyedik verseit énekeljük. A második verse így kezdődik a 228-as dicséretnek, ó vonj atyám fiadhoz engem, hogy szent fiad is hozzád elvigyen.